Dicsőség és hála legyen az Úrnak azért a kiváltságért, hogy ismét itt lehetünk, és hálás vagyok azért is, hogy Rusz testvér leült, így rögtön visszajöhet. Itt ez már mégis így van. Egy ígét szeretnék felolvasni, amely a Lukács 21-ben van megírva. Lukács 21. fejezete a 34. verstől. De vigyázzatok magatokra, nehogy a ti szíveteket megterhelje a lakmározás, a dőzsölés, a részegség és az élet gondjai. És hogy az a nap nehogy meglepetésszerűen lecsapjon rátok, mint egy csapda vagy hurok, mert be fog rontani az egész föld minden lakossára. Legyetek tehát szüntelenül éberek, és imádkozzatok azért, hogy megkapjátok azt az erőt, mindezektől megmenekülni, amiknek el kell jönniük, és az emberfia elé járulhassatok, vagy eléálljatok. Tudva levően azért vagyunk itt, hogy imádkozzunk, de észrevesszük, hogy itt közvetlenül erre az imaórára kapunk egy imakérelmet. Legyetek tehát szüntelenül éberek, és imádkozzatok azért, hogy megkapjátok azt az erőt, mindezektől megmenekülni, amiknek el kell jönniük, és az emberfia elé járulhassatok. Bizonyára sok ima kérelem létezik, és azok fontosak is lehetnek, de ha időleges és földi jellegűek, akkor nem volt érdemes az időnket rabolni velük. Valóban előfordulhat az is, hogy olyan dolgokat, amelyek valójában egészen kicsinyesnek tűnnek Isten szemében, mi pedig ki tudja mekkorának, vagy valami rendkívüli dolognak látjuk őket. És talán fel sem fogjuk, hogy ezek a hívő élet szerves részét képezik. Ha bármelyikünk, magamat is beleértve, szeretne egy jó vagy szép életet folytatni vagy élni ezen a földön, esetleg még kérni is Istentől, az egyáltalán nem is lenne az ő akaratában. Úgy van, hogy Isten országában sok nyomorúságon és megpróbáltatáson kell keresztül mennünk. És nem létezett senki a földön, aki annyira félre lett volna értve, mint a mi Urunk és megváltunk. Az ő születésétől kezdve a keresztre feszítésig félre lett értve minden tekintetben. Születésétől fogva azt tartották róla, hogy házasságon kívül született, és úgymond eljegyezve meg ilyenek és olyanok, egészen odáig, hogy a szolgálata során Belzebubnak tartották, majd keresztre is feszítették. Ez volt az ő útja. Most pedig mi legyen a te útad és az enyém? Azt hiszem, Branham testvér egyszer idézte a következő éneket, legyen rózsákra vetve az én ágyam, amíg mások tövisbokrokon át kellett járjanak. Mit akarunk mi kérni ma este imádságainkban? Mi legyen a mi imakérésünk? Egy javaslat, amikor az első éneket énekeltük, a lelkemben ég, a szeretet tüze ég. Igen, köszönöm. Ezt valahogy a saját jobb szememhez kellett hasonlítanom. Valahogy biztosan húzatot kaptam, és egyszerűen ég. És ezt az égést ugyanis, hogy érzem. Ez egy reakció. Nem csak szavak. Érzem, amikor úgy egy kicsit fel lemegy a szempillám, és azt is érzem, amikor nem megy le fel. Egyszerűen ég. Azt énekeltük, hogy a szeretet tüze az ég. És ki érzi ezt? Ki az, aki érzi? Ki veszi észre, hogy tűz forró? Egy hideg tűz? Az csak a festményen létezik, azt is hallottuk. És aki meg akarja magát melegíteni általa, az megfagy. Csodálkozni ugyan lehet rajta, de nem kap belőle semmit. És a végén mérgelődik, és azt mondja magában, mire való ez a művészet. Nekem a valóságra van szükségem. Néha felhasználhatja Isten a jelentéktelen dolgokat arra, hogy nagy dolgokat mutasson meg számunkra. Úgy érezzük, különösen a testvérnők, akik folyamatosan, vagy néha, és nem mindig, de mégis néha, amikor kóstolgatnak, leforrázzák a szájukat, ők tudják, hogy ez mit jelent. És amikor azt énekeljük, hogy a szeretet tüze az ég, nos, hol érezzük ezt? Hol forrósodunk fel? Hol olvad valami? Hiszen ennek érezhetővé kell lennie. És ha nem létezik, akkor vagy nem hittünk igazán, vagy hazudtunk, amikor énekeltünk. Vagy nem imádkoztunk komolyan, hogy meg legyünk ajándékozva vele. Itt világosan szembesítve vagyunk ezzel. Legyetek hát állandóan éberek, nem csak néha, hanem állandóan. És imádkozzatok azért, hogy megkapjátok az erőt. És akkor a Róma 8-ra gondolunk, és ha annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, akkor, vagy úgy, a ti halandó testeteket is életre fogja kelteni. Az Istentől származó erőnek be kell jönnie a belsőnkbe. Pünköstkor pedig egyszerre volt mind a kettő, tűz és szellem. A lámpásoknak égniük kellett, és ahol nincs tűz, ott semmi sem tud égni. Ott még a sok olaj és a legdrágább olaj sem használ semmit. A mécsesnek ott kell lennie. És az Úr azt mondta, hogy nem hagyja kialudni a füstölgő mécsest. Ma este tényleg azt gondolhatjuk, mindannyian ismeritek a lámpásokat, a mécsessel, hogy alig-alig, éppen hogy még ég. Éppen hogy. És az Úr ránk néz és azt mondja, gyermekeim, közeleg az éjféli óra, a sötétség beborítja az egész földet, sötétség borítja a nemzeteket, világosságra van szükségetek. Nem fogom megengedni, hogy ez a füstölgő mécses kialudjon. Újra fel fogom tölteni a lámpásaitokat, és újra fellobbantom a tüzet, hogy mindannyian észrevegyük, észleljük. Észre kellene vennünk, amikor Ézsaiás az Úr előtt volt, és ezt a hatalmas élményt átélte, látta kérubokat, és így tovább, amint így kiáltották, szent, szent a seregek ura, és akkor hirtelen meg lett érintve az ajka, és egymás emberré vált. Ő felismert önmagát, de ekkor már kész volt arra is, hogy az urat szolgálja. Itt a Lukács 21-ben, akárcsak a Máté 24-ben is, a 9. versben a végidőkről van szó. Háborúkról és lázadásokról. Ha ma itt elolvassátok ezt a szókifejezést a 9. versben a lázadásról, továbbá, amikor háborúkról és lázadásokról, zavargásokról halotok, ne hagyjátok magatokat megrettenteni ettől, mert ezeknek előbb be kell következniük, de akkor a vég még nem következik be azonnal, viszont be lett jelentve, közeledik. De még nincs itt egyszerre. De egy bizonyos idő el fog még telni, de biztosan, hogy eljön. Aztán az van írva tovább, egyik nemzet fellázad a másik nemzet ellen, egyik birodalom a másik ellen támad, hatalmas nagy földrengések és éhínségek is lesznek itt-ott, hát nem halljuk-e mindezt újra és újra, és járványok és mindenféle dolgok, amelyek a földre fognak jönni, amelyekről a múltban, régebben biztosan nem lehetett hallani sem. Ma mindenről hallunk a sajtóban, vagy a hírekben. Valaha Etiópia egy gazdag ország volt, de most illiókat fenyeget az éhínség ott, és beteljesedik az íge ebben a tekintetben is. És tovább folytatódik, és tökvészes járványok továbbá, szörnyű jelenségek és nagy jelek fognak történni az égen. És ez így megy tovább és tovább. Egészen, amíg elérkezünk a 24. versig, ott az van írva, és elesnek a kard élétől, és fogságba hurcolják őket minden pogány nemzetek közzé. És Jeruzsálemet eltapossák a pogány nemzetek, amíg a pogány nemzetek ideje le nem jár. Nos, ezt Izrael népére vonatkozóan lett belejelentve, mert nem ismerték fel, és nem fogadták el az urat. Ő azt mondta nekik, a ti házaitok elhagyatottan visszamaradnak, és ő itt azt mondja, hogy a bosszúállás napjai jönnek. A 22. versben ez áll, mert ezek a bosszúállás napjai, képzeljétek el, felidézzük Mózes 5. Mózes 32-35, hogy beteljesedjék minden, ami meg lett írva az írásokban, minden. Nincs olyan megírt íke, amely ne teljesedne be, miután egyszer meg lett írva. És akkor jelek mutatkoznak meg a napon, a holdon és a csillagokon, és a földön eluralkodik a tanácstalanság, és a kétségbeesett félelem a nemzeteken. Igen, kinek van meg a megoldás ma? Ma mindenki fél mindenkitől. A tanácstalanság, a kiszolgáltatottság. Régen bőséges volt a tanács, ma egyáltalán nincs tanács. Maguknak, a tanácsadóknak is tanácsra van szükségük, de nincs senki, aki tanácsot adhat nekik, hogy beteljesedjen az írás. Ez egy olyan dolog, ami kicsúszott valahogy az emberek kezéből. És így folytatódik itt tovább, 26. verssel. Azáltal, hogy az emberek feladják a szellemüket a félelem és a szorongó várakozás miatt, ami a föld kerekségére még bekövetkezik, mert az ég hatalmai, annak tartó erői megrendülnek. Nos, ez már is itt van. De miután ezek az előzmények, a rossz bal sejtelmek és az idők jelei belettek jelentve nekünk, majd az ígéret, akkor meglátjátok majd az ember fiát egy felhőn eljönni, nagy hatalommal és nagy dicsőséggel. És aztán az van írva tovább, amikor pedig ezek a dolgok elkezdődnek bekövetkezni, vagy lezajlani, akkor szedjétek össze magatokat, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a ti megváltásotok. Amikor mindezt látjuk, és ezt látjuk, nem de? Ezt látjuk már minden nap. Ha nem az egyiket, akkor a másikat, mindenféle nehézségeket és katasztrófákat, mindenütt, minden jellegű. Amikor néha elolvasom a pusztítást okozó viharok nevét, az egyiket így hívják, a másikat úgy hívják, de mint pusztítást okoz. Csak mindig más nevet kapta. Ma van két fiatal, filipino nő, aki tudja, hogy mit okozott ott nemrég a vihar. Mindenhol. És a dolog kap egy nevet, de a pusztítás megmarad. Mindegy, hogy hol van, mindenféle katasztrófa, ez a külvilágban van. Mi regisztráljuk ugyan mindezt, de hozzánk intéződik az Úr ígéje. Amikor pedig ezek elkezdődnek lezajlani, vagy beteljesedni, akkor szedjétek össze magatokat, szedjétek össze magatokat. Ha össze akarjuk hasonlítani ezt az ígét a Máté 25. fejezetével, akkor egy bizonyos pontos kiáltás történik. Imé jön a vőlegény, felkelés, hogy eléje menjetek. És azok a szűzek mind felálltak, felkerekedtek. Itt az van írva, amikor ezek a dolgok elkezdődnek bekövetkezni, akkor szedjétek össze magatokat. Isten csak az akaratunkkal, és nem az akaratunk ellen lesz képes velünk és általunk dolgozni. Isten még soha senkit nem mentett meg, nem gyógyított meg, és nem áldott meg az akarata ellenére. De ha mi akarjuk, akkor bizonyára meg akarja tenni, és számíthatunk az ő segítségével. Itt jön a példabeszéd a fügefa és az összes többi fával, amelyek kihajtanak, és felismerjük, hogy közel van már a nyár. Aztán jön a már felolvasott figyelmeztetés. De vigyázzatok magatokra, nehogy megterhelje a szíveteket a dőzsölés, és a részegség, és az élet gondjai, és hogy az a nap meglepetésszerűen le ne csapjon rátok, nem a hitetlenekre, hanem ti rátok, hanem lecsapjon rátok meglepetésszerűen, mint egy csapta vagy hurok. Nos, nem tudom, hogy van-e itt valaki, aki torkosságban, vagy részegségben, vagy az iszákosság rabja lenne, de az élet gondjai ugyan, azok valóban elég szépen le tudnak igázni bennünket. Úgy tudnak minket nyomasztani, hogy elveszítjük az Úr és az üdvösség és minden áldás örömét, és nyomasztanak bennünket, ahogy Isten ígéje mondja is itt. És hogy az a nap le ne csapjon rátok meglepetésszerűen, mint egy csapta vagy urok, mert be fog rontani az egész föld minden lakossára. Ez minden bizonnyal így is lesz, de ne legyen úgy, hogy mi ránk roncson. Nekünk tisztán kell látnunk aszerint, amit Pál apostol ír a tesalónikaiaknak az 5. fejezetben. Ti pedig, szeretett testvéreim, nem éltek a sötétségben, hogy az Úr napja úgy érjen utol titeket, mint egy tolvaj. De mégis úgy van, ha azt hisszük, hogy világosságot kaptunk, elővigyázatosaknak kell lennünk, hogy ezek a dolgok, és ezt most személyesen magamra nézve is mondom, hogy az élet gondjai megrövidítik az életünket, és megakadályoznak bennünket abban, hogy felszabadultan és nyíltan szolgáljuk az Urat. Nem maga mi üdvözítőnk mondta-e, hogy az aggodalmakkal és egy könyöknit sem tudunk hozzátenni az életünkhöz. Istennél még soha senki sem ért el semmit aggodalmaskodással. Ellenkezőleg megterhelte önmagát, most már nem panaszként, hanem teherként. És elpusztulhatunk alatta. Néha tényleg azt kívánnám, bár csak olyan mentalitással rendelkeznénk, mint a fekete bőrűek. Igen, ez tényleg így van. Ők valóban gondtalanok, gondtalanok. Ott is énekelnek, ahol nincs miről énekelni, és mégis énekelnek, ugyanolyan boldogan. Örülnek az életnek. És ha csak boldogok lehetnek afelől, hogy tudnak élni vagy lélegezni. Nincsen semmilyen aggodalmaik, hogy mit hoz nekik a következő nap, de nekem tényleg úgy tűnik, hogy ez lenne a mai imakérésünk. Az enyém személy szerint határozottan. Hogyan tudnék boldogan szolgálni, ha az aggodalmaim egyáltalán nem engedik meg, hogy boldog legyek? Kinek szolgálhatok könnyedén, ha én magam is meg vagyok terhelve a mostani idők minden dolgával és gondjaival? Nem, Isten nem arra rendelt el minket, hogy nyafogva és panaszkodva folytassuk itt az életútunkat. Isten arra rendelt el minket, hogy vígasztalást nyújtsunk a csüggetteknek, és felemeljük azokat, akik meglettek törve, hogy Isten felhasználhasson minket arra, hogy segítsünk másoknak, miután ő segített nekünk, vagy rajtunk. És ezt a kegyelmet szeretnénk teljes szívünkből kérni ma Istentől, és kérni, hogy segítsen rajtunk. Mert valójában arról is van szó, hogy megkapjuk az erőt, hogy megmeneküljünk mindattól, aminek még jönnie kell, és az emberfia elé járulhassunk, vagy eljárjunk. Legyen, hogy a mindenható Isten sikeres legyen abban, aki annyi szeretetet tanúsított mindannyiunk iránt, hogy mi is ugyanezt a szeretetet tanúsítsuk egymás iránt. És hogy valóban létrejöjjön egy olyan isteni légkör, amelyben minden ember és az Úr is jól érezze magát, hogy szabadon és tehermentesen járulhassunk az ő színe elé. Hadd vegyük azt, ami itt a 36. versben le van írva, közvetlen imakérésünknek. Legyetek tehát állandóan őrizetben, és imádkozzatok azért, hogy erőre kapjatok. Arra, hogy megmeneküljetek mindazoktól, amelyek el fognak jönni, és az ember fiának színe elé járulhassatok. Ebből az is világosan kiderül, hogy az Úr el fogja venni az öveit, mielőtt a szörnyű ítéletek elérnék ezt a földet. Nem csak nagy reménységünk van, hanem egy élő reménységünk van, amelyet Isten valóságosan és hűségesen elhelyezett a szívünkben. Egy olyan reménység, amelyet ő maga megelevenített bennünk az ígében adott ígéreteink keresztül. és ehhez a reménységhez akarunk ragaszkodni mindvégig. Akkor most Rusz testvér fog még hozzánk szólni. Tudjátok, amikor azt kérem, hogy szerd esténként mindannyian jöjjünk előre, ahogy csak lehet, azt nem azért teszem, hogy szemtől szembe láthassunk benneteket, hanem azért, hogy méltóképpen összegyűljünk az imádságra, és mindenki megnyissa a szívét Isten előtt, és mindenki együtt imádkozik, és alig várja, hogy az egyik hangos ima befejeződjön, hogy a többiek is elkezdhessék, és imádkozhassanak. Legyen, hogy az Úr ne csak azt mondja meg nekünk, hogy miért imádkozzunk, mondjuk úgy, ahogyan az ő tanítványai tették, Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította az ő tanítványait imádkozni. Időnként én is elmondtam már ezt itt. Egyik tanítványa sem kérte őt arra, hogy taníts meg engem prédikálni, taníts meg engem evangélizálni, taníts meg engem énekelni, vagy bármi mást, ami ebben a tervben még szerepelhet, hanem taníts meg minket imádkozni. Bármilyen egyszerűek és hétköznapiak is ezek a szavak, de ha az Úr megtaníthatna minket imádkozni az ő akarata szerint, úgy, hogy az ő szellem által bizonyosságot nyerjünk a szívünkben, hogy ez az a kérelem, amelyet ma a kegyelem trónja elé kell vinnem, Isten elé hoznom, és akkor hittel előterjesszük, mert Isten megajándékozott vele bennünket, és akkor megvan a bizonyosságunk, hogy meg is hallgat minket. Senki ne essen kétségbe, Isten él. Annyi mindent tett már az ő népén. Ő nem hagyhat el minket röviddel a tökéletesítés előtt. Ő csodálatos módon véghez fogja vinni az ő művét a végsőkig. Most pedig szeretettel köszöntjük Rusz testvért. Egy ideig távol volt tőlünk, és az idő nagyon-nagyon lassan tellik, de hálásak vagyunk, Isten áldjon meg, Rusz testvér. Szeretett testvérek és testvérnők, nem hiszem, hogy valamit is kellene még mondanunk, hiszen Isten szólt már hozzánk az ő igén keresztül, és mi, mint emberek, emberi lények, csak megszívlelhetjük Istenünk szavát, és teljes szívvel elfogadhatjuk azt. Minden más egyéb semmit nem használ nekünk. Ha nem szívleljük meg Isten szavát, és nem fogadjuk azt el, akkor elmegyünk mellette, és akkor már is késő lett. De én hiszem, hogy ő mindig is szólt hozzánk, ő mindig telve van kegyelemmel és szeretettel. Mi pedig olyan emberek vagyunk, akik mindig meg akarjuk hallani az ő szavát, és meg akarjuk szívlelni is. Ebben az összefüggésben az jutott eszembe, amit Frank testvér már mondott, hogy nem imádkozhatunk csak azért, hogy a dolgok jól alakuljanak körülöttünk, mert a mi Urunk már a kezdetektől fogva elmondta az ő tanítványainak, hogy mi történik. Isten szavai üres szavak lennének. Látjuk, hogy minden, amit az Úr és a Mester mondott, beteljesedett. Nem volt könnyű út, nem volt egyszerű út, hanem üldöztetéssel, fájdalommal teli út volt. És ugyanez fog történni, szeretteim, mindenkivel, aki Isten félő módon akar élni, és Istennel járni. Viszont, szeretteim, van egy vígasz, amit az Úr meghagyott nekünk, hogy figyelemmel tartsuk. Azt mondja itt a 18. versben, de egy hajszál se vesszen el a fejetekről. Álhatatos kitartással elnyeritek az életeteket. És ezt mindannyiunknak meg kell szívlelnünk, az álhatatos kitartást. És azt vettem észre, hogy ezek a drága testvérek mindenáron szeretnének ott lenni, és kitartani akarnak, meg akarnak állni az íg talaján, bármi is jöjjön. Azt tudjuk, hogy az ellenség ravasz különböző módokon és különböző embereken keresztül megpróbál belopakodni, és néha még angyal formájában is eljön, hogy valahogyan kárt okozzon a hívők között. Szeretteim, itt az áll mégis írva, hogy nekünk ki kell tartani, álhatatosan kitartani a hitben és a bizalomban, mert Isten szavai igazak és biztosak. Én úgy elgondolkodtam, amint olvastam a Sofóniás prófétában. Kinyitottam a Bibliát, az íge ott volt a szemeim előtt, és ha itt az áll, hogy ez az Úr ígéje, ami Sofóniáshoz intéződött, akkor számíthatunk arra, hogy Isten mondta, és hogy megmaradt napjainkig. És Isten kegyelméből láthatjuk, hogy mi készül, és mi jön. Mert közel van, amint olvastuk, mind tanácstalanságban vannak. Azt gondoltam, és a testvér már mondta, a Frank testvér, az emberek tanácsot keresnek, egyik a másiknál tanácstalanok lettek, és valóban ez van, tanácstalanok lettek. De az egyetlen jó dolog, kedveseim, hogy nekünk nem kell tanácstalanoknak lennünk, hiszen ő a mi tanácsadónk. Ő adott nekünk ma este tanácsot, és mindig megadja a helyes tanácsot nekünk, szeretteim. És ez valami csodálatos dolog, hogy támaszkodhatunk erre, nem az emberek szavára, nem arra, amit az emberek mondanak, hanem az ő szavára. Teljes szívünkből elhihetjük, amit az ő szent szája szólt. És az emberek azt mondhatják, ó, meg van írva a prófétákba. Szeretteim, amennyire igaz, ami itt meg van írva, ez az Úr szava, amely Sofóniáshoz intéződött. Akkor megnyugodhatunk abban, hogyha még jövőben is, mégis el kell jönnie, és el is fog jönni. És amikor a második versben olvassuk majd ezeket a szavakat, amelyeket ki kellett legyenek mondva, akkor csak azt mondhatjuk, Uram, ki mond ellent, ki akar ellent mondani a te szavaidnak, ki akar visszafordítani a te kezedet, amelyet kinyújtasz. Senki sem képes erre. És amikor azt mondja, elsöpöröm, igen, elsöprök mindent a föld színéről, ki fog, vagy akar neki ellenállni? Te, vagy én, vagy korunk uralkodói? Nos, senki sem lesz képes rá, szeretett testvérem és testvérnők. De hiszen látjuk, tanácstalanok lettek, és félnek. Ez különös, furcsa, amikor átlépítek a határt, olyan kíváncsiak ott túl, és tudni akarják, mi történik a túloldalon. Miről is van szó? A félelem. Eluralkodott a félelem a szívükben. Ők tudni akarják, hogy mi történik. Szeretteim, nekünk nem kell aggódnunk. Van valaki, aki törődik velünk, és ez az élő Isten. Mi megbízhatunk benne. És ők is látják ugyan, hogy mi fog következni. Nem tudom, hallottátok-e tegnap a hírekben, de az öreg kancellár és egy másik azért kampányol, hogy a nagyhatalmak állandó kapcsolatban maradjanak egymással, mert félnek és félelmeket látnak. Szeretteim, sokan látják a félelmet, és mégsem mennek oda, vagy nem fordulnak ahhoz, aki vigaszt és elégedettséget hozhat nekik, és akiben életük van, és azt gondolják, hogy ha kapcsolatban maradnak egymással, akkor nem történhet semmi. Szeretteim, amit Isten ígéje mond, nem marad meg a kapcsolat, semmi haszna nem lesz, hanem ami írva van, az meg fog történni. És nem akarunk azért imádkozni, hogy Istenem ne enged, hogy megtörténjen, hanem azért imádkozunk, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Igen, és készíts el minket, készen akarunk lenni. Legyetek tehát állandóan őrködve, és imádkozzatok azért, hogy erőre kapjatok, hogy megmeneküljetek mindazoktól, amelyek el fognak jönni, és az emberfia elé járulhassatok. Szeretteim, nekünk szükségünk van erre az erőre, jobban, mint valaha. Legyen, hogy a hűséges Isten hallgassa meg ma este is az imáinkat. Hiszen nem azért jövünk össze imádkozni, hogy egyikünk meghallgassa a másikat, hanem azért akarunk imádkozni Istenhez, hogy ő hallgasson meg minket, és hogy készen álljunk, bárkik is legyünk szeretteim, akár nagyok, kicsinyek, fiatalok, idősek, hiszen nem tudjuk, hogy összejöhetünk-e még egyszer. Ki tudja megmondani? Tudjátok, egyiket, mint a másikat olykor gyorsan kiszakítja az élet. Nem tudni, mit hoz a holnap, vagy te tudod, mit hoz a holnap? Én sem tudom. Nem tudjuk. De készen akarunk állni, amikor ő hív minket, hogy jöjjünk. Ó, milyen csodálatos! És még akkor is, ha nehézségeken megy keresztül, ahogy a testvérünk mondta, ennek meg kell történni, és akkor melyik hálásak is kell lennünk érte, és azt kell mondanunk, ó Istenem, ha ez az út készít veled számomra, ezt akarom járni. A tanítványok sem választhattak más útat, csak azt, amelyik nekik volt számba, és a mi Urunk sem választhatott más útat, hanem azt mondta, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. És így, szeretett testvéreim és testvérnők, mi is azt szeretnénk mondani, hogy ne úgy, ahogy mi akarjuk, hanem ahogy ő akarja, ahogy Isten akarja. Legyen, hogy megajándékozzon ő kegyelemmel. Ezek a szavak itt a Lukács 21-ben, a mi Urunk szavai. És olyan nyomatékosan szólt akkoriban is a tanítványaikhoz, ma pedig hozzánk, álhatatos kitartással el fogjátok nyerni az életeteket. Testvérek és testvérnők, hadd legyünk kitartóak, hadd legyünk álhatatosok, hadd imádkozzunk úgy, ahogy a mi Urunk mondja nekünk itt az ő szavaiban. Hiszen ezek nem üres szavak. Ma este mindannyiunknak szüksége van arra, hogy a Szent Szellem bátorítson és ösztönözzön bennünket. Nagyobb szükségünk van rá, mint valaha. Isten áldjon meg minket. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Hadd nyissuk ki mindnyájan sorban, aki akarja a szánkat, és adjuk meg Istennek a tiszteletet teljes szívünkben, talán egy rövid imában, hogy mindannyian imádkozhassunk. Szeretett testvérem és testvérnők, mennyei Uram, most pedig együttesen jövünk még elé. Fel akarjuk együtt a Te szent nevedet emelni, és hadd járuljunk eléd, Uram, a ránk bízott könyörkésekkel is. Szeretnénk mindent eléd tárni, jó Istenem, eléd letenni, különösen Gáler testvért, Uram, és az összes többi szándékainkat is, Uram. Te ismered mindenki állapotát. Te azt is tudod, hogy a testvérek és a testvérnők a Te közben járásodra bízták magukat úgy keleten, ott keleten, ó Uram. Én, Istenem, ők most megemlékeznek arról, amikor itt összegyűlünk Te előtt, tehát így gondolataik és szívük is velünk vannak itt összeköttetésben. Imádat a Te nevednek, Uram, különösen kérünk Téged, emlékezz meg a betegekről, könyörülj mindnyájunkon, Uram. Legyen mindez, Uram, a Te neved tiszteletére, hogy a Te neved megdicsőítessék, Uram. Ha Te teszel valamit, ó Istenem, hogy dicsérjenek és magasztaljanak Téged a nagy tetteidért, mert Te még nem szűntél meg munkálkodni, hiszen Te tegnap, ma is mindörökké ugyanaz vagy. Hódolat, imádat, dicsőség és hála legyen neked, újra és újra megtapasztalhatjuk, hogy a Tieiddel vagy, Uram, és hogy azokkal vagy, akik Téged vallanak. Uram, hogy mellettük állsz, és velük vagy. Még a megpróbáltatások nehéz óráiban sem hagytad magára Te népedet, Uram, még a tanítványaidat sem. Te velük voltál, Uram, és velünk is vagy, Uram. Dicsőség a Te csodálatos és szent Jézus nevednek. Halleluja! áldj meg bennünket, Uram, áldj meg az összejöveteleket ezen a hét végén, amikor a testvérek és testvérük eljönnek. Nem tudjuk, hányan jönnek, de Uram, nálad nem számít, hányan vagy kevesen. Neked módodban állsz beszélni, és te képes vagy megmenteni, Istenem, és képes vagy mindent jóvá tenni. Imádat és tisztelet a te dicsőséges nevednek. Halleluja! Halleluja! Amen.